Jeffrey Archer, a tékozló lány. A Cain and Abel sorozat második kötete. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2024. júniusában készült. Prológus. Az Egyesült Államok elnöke felelte.
Hát méltóbb módját is el tudom képzelni annak, hogy önmagamat tönkre tegyem,
válaszolta az apja, ahogy orráról levéve a szemüvegét, újságja fölött a lányára tekintett.
Á, ne, komolytalankodj, papa. Roosevelt elnök bebizonyította nekünk, hogy nincs nagyszerűbb hivatás, mint a közszolgálata.
Az egyetlen, amit Roosevelt bebizonyított, kezdte az apja, aztán félbehagyta a mondatot és ismét újságjába mélyedt, mert eszébe jutott, hogy a lány tiszteletlennek találna a megjegyzést.
Ő pedig folytatta, mintha csak pontosan tisztában lenne azzal, mi jár apja fejében.
Tudom jól, hogy értelmetlen lenne ilyen célt kitűznöm, ha te nem támogatsz. Már az is elég tehertétel, hogy lány vagyok, és akkor még nem beszéltünk a lengyel származásomból eredő hátrányokról.
Az újság válaszfal hirtelen eltűnt apa és leánya közül.
Soha ne beszélj méltánytalanul a lengyelekről, szólt a férfi. A történelem bebizonyította, hogy tiszteletre méltó nemzet a miénk, amelynek fiai mindig megtartják a szavukat. Apám báró volt.
Igen, tudom. Az én nagyapám, de ő már nem tud segíteni abban, hogy elnök legyek.
Ez annál is sajnálatosabb, sóhajtott az apa, mivel ő kétségtelenül nagy vezetője lett volna népünknek.
Akkor mi akadálya, hogy az unokája azzá váljék?
Az égvilágon semmi, válaszolta a férfi, ahogy mélyen belenézett egyetlen gyermeke acélszürke szemébe.
Akkor segítesz, papa? A te anyagi támogatásod nélkül nincs esélyem a nyerésre.
Apja tétovázott egy keveset, mielőtt válaszolt volna, visszahelyezte orra hegyére a szemüveget, és lassan összehajtogatta a Chicago Tribune kezében tartott példányát.
Kötök veled egy egyességet, kedvesem. Ebből áll egyébként az egész politika. Ha a New Hampshire-i előválasztás eredménye kielégítő lesz, támogatlak a végsőkig, ha nem, le kell mondanod az egészről.
Mi számít neked kielégítőnek?
A férfi újból habozott egy pillanatig, aztán minden szavát megfontolva így szólt.
Ha megnyered az előválasztást, vagy megszerzed a szavazatok legalább 30%-át, végig csinálom veled az egész kampányt, még ha koldus botra jutok is.
A lány a beszélgetés kezdete óta most engedett fel először.
Köszönöm, papa, ennél többet nem is kérhettem volna.
Nem, az biztos, mondta a férfi. Most pedig, ha megengeded, szeretném tovább tanulmányozni annak okait, miért kaphatod ki egymás után hetedszer az oroszlán kölykök csapata a tigrisektől.
Hát, nyilván ők voltak a gyengébbek, ahogy ezt a 9-3-as végeredmény is mutatja.
Ha, lehet, hogy azt képzeli az ifjú hölgy, hogy tud egyet mást a politikáról, de biztosíthatom, hogy a baseballról fogalma sincs, mondta az apa,
amikor felesége épp belépett. A testes férfi az asszony felé fordult.
A lányunk az Egyesült Államok elnöke akar lenni. Neked mi erről a véleményed?
A lány türelmetlenül várta a választ.
Megmondom, mi a véleményem, felelte az anya. Az a véleményem, hogy már rég az ágyban lenne a helye, és te vagy az oka, hogy még mindig fönn van.
Igen, azt hiszem, igazad van. Gyerünk az ágyba, kicsim.
A lány odalépett apjához, arcon csókolta és odasúgta.
Köszönöm, papa.
A férfi követte szemével 11 éves leányát, ahogy az elhagyta a szobát, és felfigyelt rá, hogy ökölbe szorítja a kezét, mint amikor dühös vagy nagyon eltökélt. Gyanította, hogy ezúttal mindkettő igaz, de nem látta értelmét, hogy elmagyarázza feleségének. Egyetlen gyermekük nem közönséges halandó. Réges-rég letett már arról, hogy feleségével megossza saját ambícióit. Visszatért az oroszlán kölykökhöz, és be kellett látnia, hogy a lányának valószínűleg ebben a dologban is igaza volt. Florentina Rosnovsky az elkövetkezendő 22 évben nem hivatkozott erre a beszélgetésre, de amikor megtette, meg kellett állapítania, hogy apja a maga részéről teljesíti, amit vállalt. Elvégre a lengyel tiszteletre méltó nemzet, amelynek fiai megtartják a szavukat. A múlt. 1934-től 1968-ig. 1. Nem volt könnyű szülés, de miután Ébel és Zafia Rosnovsky számára soha semmi nem jött könnyen, ebbe a maguk módján mindketten bele is törődtek. Ébel fiút szeretett volna egy örököst, aki egy nap majd a báró társaság elnöke lesz. Mire a fiú alkalmas lesz arra, hogy átvegye az irányítást, az ő neve, Ébel erről meg volt győződve, a Ritzé és a Stálteré mellett fog szerepelni, a báró addigra a világ legnagyobb szállodalánca lesz. Ébel leföl járkált a Szent Lukács kórház homályos folyosóján, várva, hogy felsírjon a gyerek, miközben enyhe sántítása egyre erősödött, ahogy az órák múltak. Szórakozottan megforgatta csuklóján az ezüst karperecet, és megnézte az oly szépen rávésett nevet. Megfordult, hogy újra megtegye az utat visszafelé, amikor meglátta a közeledő Dodek doktort.
Gratulálok, Mr. Rosnovsky!
Köszöntötte az.
Köszönöm,
szólt Ébel, türelmetlenül várva a folytatást.
Gyönyörű lánya született, mondta a doktor, ahogy odaért hozzá.
Köszönöm, ismételte meg Ébel, és megpróbálta nem kimutatni a csalódását. Aztán követte a szülészt a folyosó másik végén lévő kis szobáig. A megfigyelő ablak túloldalán Ébel egy sor ráncos arcot látott. Az orvos rámutatott az apa első szülött gyermekére. A többiekétől eltérően az ő kis keze ökölbe volt szorulva. Ébel korábban olvasta valahol, hogy ez az első 3 hétben semmiképp sem várható. Büszkén elmosolyodott. Anya és leánya még 6 napig maradt a kórházban, Ébel meglátogatta őket minden délelőtt, csak akkor hagyta ott a szállodát, amikor már az utolsó reggelit is felszolgálták, és minden délután, miután az utolsó vendég is végzett az ebéddel. Táviratok, virágcsokrok és a legújabb divatú üdvözlő kártyák vették körül Zafia vaságyát, fényes bizonyítékául annak, hogy mások is örülnek az újszülöttnek. A 7. napon az anya és a névtelen gyermek, Ébel előzőleg 6 fiú nevet választott, hazatért. 2 hetes születésnapján lányuknak a Florentina nevet adták, Ébel nővére után. Attól kezdve, hogy a kislányt beköltöztették a ház legfelső szintjén lévő, frissen berendezett gyerekszobába, Ébel órákat töltött azzal, hogy a csecsemőt nézte, ébren és alvás közben, tudván tudva, hogy mostantól még az eddiginél is keményebben kell dolgoznia, hogy lánya jövőjét biztosítsa. Eltökélte, hogy Florentinának jobb esélyekkel kell indulni az életben, mint apja kezdte. Nem élhet piszokban és nélkülözésben, nem érheti olyan megaláztatás, mint amikor ő bevándorlóként megérkezett Amerika keleti partjára, jó szerivel, csupán azzal a pár értéktelen rubellel, ami egyetlen öltönyének zakó bélésébe volt belevarva. Biztosítani fogja, hogy Florentina megkapja azt az igazi neveltetést, amely neki nem jutott osztály részéül, bár ő ezt nem különösebben bánta. A Fehér Házban akkortájt Franklin D. Roosevelt lakott, és úgy tűnt, Ébel kis szállodatársasága túléli a világválságot. Amerika kegyes volt a jövevényhez. Valahányszor együtt ült lányával az emeleti gyerekszobában, mindig saját múltján tűnődött, és a gyermek jövőjéről álmodozott. Annak idején, amikor megérkezett az Egyesült Államokba, egy kis hentes üzletben talált munkát a New Yorki East Side külső részén. 2 hosszú éven át dolgozott ott, mielőtt betölthetett egy megüresedett helyet a Plaza Hotelben, mint segédpincér. Sammy az idős Maître d'Hôtel az első naptól kezdve úgy tekintett Ébelre, mint a legalacsonyabb rendű élőlényre. 4 év után még egy rabszolgakereskedőt is ámulatba ejtett volna ez a kemény munka és az a hallatlan mennyiségű túlóra, aminek révén a legalacsonyabb rendű élőlény elérte Sammy kisegítőjének irigyelt posztját, és a tölgyfaterem főpincére lett. Azokban az években Ébel heti 5 délutánt a Columbia Egyetemen töltött, könyvek fölött görnyedve, és miután este elkészültek a vacsora leszedésével, még késő éjszakáig olvasott. Vetélytársai nem tudták elképzelni, mikor alszik. Abel nem tudta pontosan, hogyan lesz majd hasznára frissen szerzett diplomája, miközben még mindig a Plaza Hotel tölgyfa termében pincérkedett. A kérdésre egy Davis LeRoy nevű, jól táplált texasi úr adott választ, aki egy héten keresztül gondosan figyelte Abelt, amint a vendégeket szolgálta ki. Mr. LeRoy 11 szálloda tulajdonosa, ezután igazgató helyettesi állást ajánlott fel Abelnek flottája vezérhajóján, a chicagói Richmond Continentalban, ráruházva az éttermek vezetésének kizárólagos felelősségét. Florentina megfordult és rugdalni kezdte a gyerekágy oldalát, ettől Abel visszazökkent a jelenbe. Oda nyújtotta a gyermeknek egyik ujját, amit a kislány úgy ragadott meg, mint egy mentővet. Rágcsálni kezdte ezt az ujjat, azzal a valamivel, amit a fogának hitt. Amikor Abel megérkezett Chicagóba, síralmas állapotban találta a Richmond Continentalt. Rövidesen rájött, hogy az igazgató, Desmond Pacey, meghamisította a könyvelést, és amennyiben ezt Abel meg tudta ítélni, valószínűleg folyamatosan csalt 30 év óta. Az új igazgató helyettes első 6 hónapját azzal töltötte, hogy összegyűjtötte a bizonyítékokat, amelyekre szüksége volt, hogy Pacey-re ráhúzza a vizes lepedőt, aztán bemutatta munkaadójának a tényeket tartalmazó dossziét. Amint Davis LeRoy megtudta, mi folyt a háta mögött, azonnal kirúgta Pacey-t, és helyére új pártfogoltját állította. Abelt ez arra sarkalta, hogy még szívosabban dolgozzék, és oly annyira meg volt győződve, hogy fellendítheti a Richmond társaságot, hogy amikor LeRoy idős nővére piacra dobta 25%-os részesedését, Abel mindenét pénzét tette, hogy megszerezhesse a részvényeket. Davis LeRoyt megindította, hogy ifjú direktora ennyire elkötelezettje a társaságnak, és kinevezte a cég ügyvezető igazgatójának. Ettől a perctől fogva társakká váltak, olyan szakmai kötelék volt ez, amely közeli barátsággá fejlődött. Abel ismerte volna el legelsőként, milyen nehéz lehet egy texasinak egyenlő felett látnia egy lengyelben. Amióta Amerikában letelepedett, először érezte biztonságban magát, amíg csak rá nem jött, hogy a texasiak klánja pontosan ugyanolyan rátarti, büszke társaság, mint a lengyeleké. Abel azóta sem tudta túltenni magát a történteken. Bárcsak bizalmába fogadta volna akkor Davis, bárcsak megmondta volna neki az igazat a társaság pénzügyi nehézségeiről, kinek nem voltak nehézségei a világválság idején. Ketten kitalálhattak volna valamit. Davis LeRoy 62 éves volt, amikor bankja közölte, hogy tartozását immáron nem fedezi szállodáinak értéke, és további biztosítékot kérnek, mielőtt engedélyeznék a következő havi fizetések folyosítását. Válaszul a bank ultimátumára, Davis LeRoy békésen megvacsorázott a lányával, majd 2 üveg viszkivel visszavonult a 20. emeleti elnöki lakosztályba. Aztán kinyitotta az ablakot és kivetette magát. Abel soha nem fogja elfelejteni, ahogy ott állt hajnali 4-kor a Michigan sugárút sarkán, hogy azonosítson egy holttestet, amelyet csupán tanítómestere előző este viselt zakójáról ismert fel. A halál körülményeit vizsgáló hadnagy megjegyezte, hogy ez volt aznap a 7. öngyilkosság Chicagóban. Nem volt ez igaz. Honnan tudhatta volna egy rendőr, milyen sokat tett Abelért Davis LeRoy, és mennyivel többel akarta ő ezt a barátságot viszonozni a jövőben? Egy sietve fogalmazott végrendeletben Davis az ügyvezető igazgatójára hagyományozta a Richmond társaság részvényeinek maradék 75%-át. Abelnek azt írta, hogy bár a részvények értéktelenek, a cég 100%-ának birtokában talán jobb esélyekkel tárgyalhat a bankkal új feltételekről. Florentina kinyitotta a szemét és bömbölni kezdett. Abel szeretettel magához emelte, de meg is bánta, amikor megérezte, hogy bepisült. Gyorsan kicserélte a pelenkáját, gondosan megtörölgetve a gyermeket, mielőtt 3 szöget hajtogatott volna a fehér gyolcsból, vigyázva, nehogy a biztosító tűk bárhol is a test közelébe kerüljenek. Akármelyik szülésznő elismerően bólintott volna, ilyen szakértelem láttán. Florentina becsukta a szemét, és apja vállára billenő fejjel újra elaludt. Hálátlan kölyök, mormogta Abel szeretettel, és megcsókolta a gyerek arcát. Davis Leroy temetése után Abel felkereste a Kane és Cabot pénzintézetet, a Richmond Társaság bostoni bankját, és arra próbálta rávenni az igazgatók egyikét, hogy ne árusítsák ki a 11 szállodát a szabad piacon. Megpróbálta meggyőzni a bankot, hogy amennyiben támogatják, ő bizonyos idő alatt egyensúlyba tudná hozni a mérleget. Az elegáns íróasztal mögött ülő hűvös, udvarias férfi hajthatatlannak bizonyult. Nekem a bank érdekeit kell szemem előtt tartanom, szabadkozott. Abel soha nem fogja elfelejteni azt a megaláztatást, hogy egy vele egyidős férfit urramnak kellett szólítania, és mégis üres kézzel volt kénytelen távozni. Ennek az embernek nyilván pénztárgép volt a szíve helyén, és nem fogta föl, hány embert érint a döntése. Újra felidézve mindezt, Abel századszor is megfogadta, hogy egyszer még leszámol William Kane úrral. Abban a hiszemben utazott vissza aznap éjjel Chicagóba, hogy ennél rosszabb már nem történhet vele. Mire hazaért, a Richmond Continental porig égett, s a rendőrség gyújtogatással vádolta. A gyújtogatás be is bizonyosodott, de kiderült, hogy Desmond Peacey keze van a dologban, aki bosszút akart állni. Amikor elfogták, vétkességén túl, azt is készséggel bevallotta, hogy egyetlen célja Abel bukása volt. Sikerrel is járt volna, ha a biztosított társaság nem siet Abel segítségére. Abel már azon töprengett, nem volna jobb neki abban a messzi orosz hadifogoly táborban, ahonnan megszökött, mielőtt Amerikába menekült. De aztán megfordult a szerencséje, mert egy ismeretlen pártfogó, aki feltételezése szerint csak David Maxton lehetett a Stevens szálloda társaságtól, megvásárolta a Richmond társaságot, és felajánlotta Abelnek régi ügyvezető igazgatói posztját, valamint a lehetőséget, hogy bebizonyítsa, képes nyereségesen irányítani a céget. Abel most fölidézte, hogyan került össze Zafiával, ezzel a magabiztos lánnyal, akivel először a hajó fedélzetén találkozott, amely Amerikába hozta őket. Milyen éretlennek érezte magát akkor mellette? És milyen más volt most, amikor újra találkoztak, és kiderült, hogy a lány felszolgáló nő a Stevensnél. 2 év telt el, és noha a Báró társaságra átkeresztelt cég 1933-ban nem volt nyereséges, mindössze 23 000 dollárnyi veszteséggel zárt, amihez nagyban hozzájárultak a chicagói centenáriumi ünnepségek, amikor is több mint 1 millió turista kereste fel a világkiállítást. Attól kezdve, hogy Peacey-re rábizonyosodott a gyújtogatás, Abelnek csak a biztosítási összeg kifizetésére kellett várnia, hogy hozzáfoghasson chicagói szállodája újraépítéséhez. A köztes időt arra használta fel, hogy végig látogassa a társaság többi szállodáját, kidobja mind azokat az alkalmazottakat, akik hasonló pénzügyi manipulációkat folytattak, mint Peacey, és helyüket a munkanélküliek hatalmas seregéből válogatott emberekkel töltse be. Zafia kezdte sokkalni, hogy Abel megállás nélkül déli szállodáit ellenőrzi, és folyton úton van Charleston és Mobile, Houston és Memphis között. De Abel tudta, hogy ha teljesíteni akarja, amit az ismeretlen támogatóval szemben vállalt, nem sokat ücsöröghet otthon, bármennyire is imádja a lányát. 10 évet kapott, hogy visszafizesse a bankkölcsönt, ha ez sikerül. A szerződés záradéka értelmében további 3 millió dollárért megvásárolhatja a cég részvényeinek fennmaradó 60%-át. Zafia minden este hálát adott Istennek mindazért, amiük van, őt pedig arra próbálta rávenni, hogy lassítson, ám Abelt semmi sem akadályozhatta meg kitűzött célja megvalósításában. Kész a vacsorád? Kiabált föl Zafia a tőle telhetőleg hangosabban. Abel úgy tett, mintha nem hallaná, és tovább szemlélte alvó leányát. Nem hallod? Kész a vacsora?
Hogy? Ja, igen, kedvesem, bocsánat, már is megyek.
Kelletlenül indult lefelé, hogy vacsorához üljön feleségével. Florentina lerúgott piros pehely paplana a kislány mellett feküdt a földön. Abel fölvette, és gondosan ráhelyezte a takaróra. Nem akarta, hogy gyermeke valaha is megtudja, mit jelent fázni. A kislány álmában mosolygott. Vajon álmodik? Éből ezen tűnődött, amikor lekapcsolta a villanyt.